Sziasztok, fórumozók! Peti vagyok, és hát egy nagyon-nagyon-nagyon erős hét után vagyunk. Az erős hetet ezt egy picit azért most árnyalva mondanám. Voltak nagyon jó meccsek, voltak nagyon rossz mérkőzések egyben, és most azt fogom mondani, hogy szerintem az egyik legrosszabb 7 órási sávot élhettük meg vasárnap. De hát itt van velem Bence, hogy ezt megbeszéljük. Szia, Bence!
Szia, Peti! Abszolút értem, hogy miért érzed ezt. Ez volt az első olyan hét, ahol főleg a esélyes csapatok nyertek, emiatt végre lehetett nyerni Vegas.hu-n is, úgyhogy ilyen szempontból ez most más volt, mint az első 5 őrült hét.
Igen, összességében itt most egy kicsit, hogy kisimultak a, nem mondom azt, hogy kisimultak a dolgok, a végeredmények, de figyelj, ez a 7 órási sáv, amilyen jól indult, mert szerintem az a Bears-Jags meccs amúgy nem volt rossz, tele volt hibákkal ugyanúgy, ahogy Williams fejen dobja a saját tekőjét, nagyon cuki volt, de amúgy összességében ez egy, nem volt egy rossz mérkőzés, de az be kell látni, hogy a 7 órási sáv az tehát nagyon te volt fordulatokkal, meglepetésekkel, élvezetes volt, mint néző, de mint színvonal egyáltalán nem volt jó szerintem a 7 órási sáv.
Hát figyelj, az egész hétről elmondható, hogy gyakorlatilag az utolsó meccsen kívül, ami ugye a Bills Jets volt, nem volt igazából szoros meccs, tehát hogy látok itt egy-két eredményt, ahol azért egy touchdown különbség volt, meg volt egy Eagles Browns, ahol 4 pontos különbség, de ugye az kit érdekel, tehát hogy igazából itt a Bills Jetsen kívül nem volt olyan meccs, ahol ilyen adok-kapok volt, és úgy tényleg mindkét csapat végig meccsben lett volna.
Igen, ezzel egyetértek. Hát ugye hatalmas simázások is voltak, tehát ne felejtsük, hogy azért mondhatni a Seahawks is simán kikapott a 49ers-től, a Detroit Lions hatalmas meglepetésre lesimázta a Cowboys, az egy őrületesen nagy meglepetés volt. A Falcons is kézben tudta tartani a mérkőzést, tehát a legtöbb meccs, hogy te is mondtad, valóban gyakorlatilag egy mederbe bekerült, és onnantól fogva maximum ilyen izgalmasabb trailing momentumok voltak, az biztos, azt meg kell hagyni. A Discordon szerintem nagyon sokat beszéltünk erről a mérkőzésről. Ez a Buccaneers-Saints mérkőzés, ez őrület volt. Ez egy őrület mérkőzés volt. Ennyire káoszos meccset nagyon régen láttam.
Biztos, hogy akkora meglepetés volt, hogy a Detroit agyonverte a Dallas-t. Én nagyon úgy éreztem a meccset, hogy egyrészt azért, mert a Detroitnek ez nagyon fontos volt, hogy a tavalyi botrány után tudod, amikor a bejelentették, hogy a falember elkaphatja a labdát, és a bíró nem.
Igen.
Emiatt kikapott a Lions, én biztos voltam benne, hogy itthon most ez a Lions, tehát ez most legalább olyan fontos nekik, mint egy Packers vagy Vikings elleni meccs. A Cowboys meg ezersebből vérzik sérülések oldalon, meg minden egyéb szempontból is. Egész biztos voltam benne, hogy simán nyer a Detroit. Nyilván az különbség az hatalmas, de azért...
Erre gondoltam inkább, a meglepetés...
Elég nagy a különbség most szerintem a két csapat között jelenleg.
Jó, egyetért. A meglepetés az inkább ez a hatalmas nagy olló, ami kinyert.
Az igen. Tehát, hogy nullára is nyertetek volna igazából.
Uh-huh. Ez így van. Na, jól van, Bence, figyelj! Az elmúlt időszakban most azt mondom, ami az egyik legnagyobb meglepetés volt, hogy rengeteg újoncunk volt, és akkor már kicsit így levonjuk a tanulságot az előző hétről. Nagyon-nagyon sok újonc irányító volt. Figyelj, ennek a klassznak az irányítói eddig most azt fogom mondani, hogy szerintem 2-3 nagyon-nagyon-nagyon jól teljesítenek, még senkit sem szeretnék nagyon-nagyon felhájpolni, csak hogy megnyugtassam a hallgatókat. Vannak tényleg, akik már most akár elit kvalitásukat mutatnának, de fogalmazunk még óvatosan, nagyon jól mutatnak, de őszinte legyek, senki sem kutyaütő, Bence.
Így van, tehát, hogy még Rattler is ahhoz képest egészen értelmes dolgokat csinált, hogy azért tőle nem várjuk azt alapvetően, hogy egy tényleg meghatározó franchise irányító lehet egy ilyen okés kezdő, de azt igazából meg is mutatta. Nix is visszatolt jönni a meccsbe, pedig borzalmasan kezdett, és hát a top 3 ők meg továbbra is rendben vannak, vagyis hát Williams és Daniels továbbra is rendben van, még pedig úgy néz ki, hogy egy meccs alapján rendben van, aztán persze még egy pár meccset azért kell neki adni, de nagyon úgy néz ki, hogy ez most egy olyan class lehet, ahol viszonylag minimálisak a busztok. Persze még azért McCartyt meg Penixet meg kell nézni, de hát azt majd jövőre vagy 2 év múlva.
Így van. De összességében tényleg lehet miattuk lelkesedni, és tényleg azt fogom mondani most mindenkinek, főleg akik Dynasty Fantasy ligákban játszik, hogy érdemes rájuk fektetni. Tehát most azt mondom, hogy ha waiveren csücsül valaki, érdemes megpróbálni. Tehát fel kell szedni. Irányítókkal nem lehet dinasztiában szerintem. Sose lehet elég irányítunk dinasztiában. Na de Bence, azért be kell látnunk, hogy ha már szóba jöttek itt ezek az izgalmas mérkőzések, feltűnt nekem valami az előző héten, és kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban a véleményedre. Mégpedig az, hogy ugye van ez a fantasy szempontból elsősorban használt zsargon, de hát ugye ez egy valós definíció, ez a running back by committee, ami ugye azt jelenti, hogy a running back szerepét gyakorlatilag több ember rotációjával adják meg a csapatok. Azt tűnt fel nekem, hogy Habár mindig is az volt, hogy volt egy lead back, és mellette rotálódott két-három egyéb futó, akik gyakorlatilag ilyen design play-ekbe vettek részt. Én úgy látom, hogy ezek a one-two punch running back-ek, tehát ilyen duók, nagyon-nagyon-nagyon erősek lettek, és ez egy kicsit inkább fantasy témájú észrevétel, hogy az RB2-k az adott csapatban felértékelődtek, és olyan, mintha a VR2-k, és ezt szerintem a passzjátéknak egy picikét a visszaesése, fogalmazunk ki, inkább volumenben való visszaesése, azt eredményezte, hogy a VR2-k lettek kevésbé értékesebb portékák. Szóval most azt látom, hogy az RB2-k, tehát úgy mondom, ezek a committee-k, ilyen one-two punch-ként jobban elkezdtek működni, és gyakorlatilag itt ezekben a csapatokban már nem csak az van, hogy egy leadback van, akit kiegészít valaki, hanem két, majd, hogy nem már teljes értékű running backről beszélhetünk.
Így van, tehát abszolút olyan irányba megy a foci, hogy egyre jelentősebb ez ismét a futójáték. Hát elég, nem kell messze menni, talán a liga legjobb offense, Detroit Lions, Jameer Gibbs, David Montgomery, tehát, hogy nem azt mondom, hogy ők a két legfontosabb eleme az offense-nek, de azért alapvetően az ő játékuknak az az alapja, hogy van egy nagyon jó támadófal, és van két nagyon jó futó, és ha megy a futójáték, akkor Goff meg tudja találni St. Brown-t meg Laporte, tehát a passzjátékban. De mindennek az az alapja, hogy menjen a futójáték, és nem ők az egyetlen ilyen csapat, ott van a Falcons is, ott van Bijan Robinson, mindenki azt hitte, hogy onnantól, hogy ő megérkezik a ligába, Tyler Algier eltűnik, és nem tűnik el Algier, mert egyrészt másféle skillsettel rendelkezik, és nagyon jó is, tehát, hogy itt egy Falcons, ők is egy egész jó offense-nek számítanak, jelenleg simán playoff csapatnak néznek ki, és két olyan futójuk van, akik nagyon-nagyon fontosak a csapat szempontjából, tehát igen, igen, abszolút egyetértek veled, tökre bejött az Austin Ekeler Washingtonba, vándorolás is. Tehát,
és Robinsonnal milyen duót alkotnak?
Hát ez az, és triót Jaden Daniels-el, tehát hogy azért Danielsnek, ugye mondtuk, hogy nem nagyon van ugye második számú elkapó, továbbra sincs második számú elkapó McLaurie mögött, tehát az, hogy Zach Ertz meg Noah Brown meccsenként 7-8 target, az azért egy kicsit olyan, hogy tudod, hogy az úgy nem helyes, de pont ezért élhető a dolog, mert Brian Robinson parádés első meg második downos back, és akkor feljön Ekeler, még mindig a liga egyik legjobb olyan futója, aki ugye elkapja. Tehát, hogy tökéletesen kiegészítik egymást, és nagyon sok ilyen példa van tényleg. Tehát...
Nagyon sok. És félj, gondolj be a Bills-nél is most. Ott is két nagyon jó futó van, Jets, ugyanez gyakorlatilag. Tehát előjött az a szituáció, hogy nem teheted meg, már meg szerintem azt sem, hogy pontosan tudja az ellenfelet, hogy milyen séma szerint állított fel a futóidat. Na most oda jön szépen Kenneth Gainwell mondjuk az Eaglesnél, mindenki arra gondolt, hogy jó, valószínűleg elkapni jött fel három darab snapre. És onnantól fogva már veszítettél valamilyen jellegű komplexitást. És most tényleg az működik, hogy ha tömeted a boxot, akkor tud passzolni az irányítót. Ha szépen bemennek coverage-be, akkor nincsen más, akkor mész futni. És nincsen ezzel semmi gond, de azzal, hogyha már leülteted a védőkoordinátorokat, hogy figyelj már, mi lesz itt, mert most Barkley meg Bucky Irving is ugyanúgy tud elkapni, hogyha most egy tampás példát hozok, akik most őrületesen megszivatták szerintem a Saints ezzel a taktikával, hogy szinte az összes futójuk mindent csinált. Én tényleg azt látom, hogy ezek tehát a futók most kezdenek visszajönni a ligában, továbbra is mennyiségi szempont megvan, viszont az, hogy egy futónak a komplexitása meglegyen, az szerintem eszenciális egy csapat számára, hogy ne egy síkúan, tehát kiszámíthatatlanságot hozzon egy futó, nem pedig egy sablont. És szerintem ez látszik is, és ahogy mondtam, és szerintem ez is fontos észrevétel, Bence, hogy a VR2-k kezdenek kikopni, és nem kikopni, ez nem igaz, de fantasy szempontból, és ez inkább egy fantasy jellegű komment, a VR2-k azok, akik elsősorban szerintem visszaestek. Tehát nem volt az, hogy most gyakorlatilag bármelyik VR-t betömhetem egy csapatból, akinek jó az offense, és akkor azt mondom, hogy a VR3-nak is van egy touchdown upside-ja, ez tűnt el most egy picit. Én azt látom, hogy mindig van egy meccs, ahol egy VR, aki szerintem a legforróbb, az gyakorlatilag kiemelkedik, és az összes többi talán csipeget. Én ezt látom. Tehát még a nagy VR duóknál is ez a jellemző, hogy most van egy, mondjuk egy Mike Evans 7, meg van egy Chris Godwin 7. Tehát esetleg a touchdown az, ami ugye befolyásolhatja. Fantasy szempontból megint hangsúlyozom, tehát ez inkább a pontokról szól, de kicsit azt látom, hogy a VR2-k kevésbé rendelkeznek stabil padlóval, mint megszokhattuk.
Igen, hát persze vannak kivételek, amit te mondtál, az is az, Bengalsnál is, ugye, hogyha éppen futnak az eredmény után, amit most állandóan csinálnak, akkor Chase és Higgins is jó, de egyébként abszolút visszaestek, és nem feltétlenül ugye az ő hibájuk, hogy te is mondtad, hanem tehát alapvetően az irányítók kevesebbet passzolnak, kevesebb a passzjáték, talán némileg vissza is esett ennek a színvonal, és és hát a csapatok többet futnak, úgyhogy nyilván a VR2-k szívják ezt így meg, mivel azért nyilván a sztár elkapónak meg lesznek a targetjai, különben olyan balhékat fognak lecsapni, mint CD Lamb minden egyes meccsen,
kétfogában
a sideline-on. És hát ugye még sok csapatban azért van egy olyan tight end is, aki vonzza magához a targetokat, tehát mondjuk Trey McBride, vagy egy George Kittle, vagy most éppen majd Travis Kelce fogja ezt csinálni, mert mondjuk ott nincs más választásuk, tehát ahol még tight end is van, ott meg aztán tényleg teljesen elfelejthetjük a másik számú elkapót, hogyha ő éppen nem olyan minőséget képvisel. Úgyhogy igen, ez most a tendencia, nem tudom, meddig fog kitartani, de én most már egyre inkább úgy látom, hogy legalább ez az év ez így fog lemenni, hogy a futójáték visszanyeri a jelentőségét.
És milyen jó, hogy jó futóklassz fog jönni, amúgy ez egyik legjobb futóklassz,
amit
többször mondtam, akit eddig értékeltem. Na de Bence, ami most nagyon-nagyon érződik most már, és érkezik is, és pont nem olyan rég, szerintem egy vagy két hete raktunk ki egy cikket a dinasztiában trade targetekről, hiszen nagyon sok ligában jön majd a trade deadline, ahogy a való életben is. Olvassátok ezt a cikket, felvetünk egy pár érdekességet, főleg annak, aki új a dinasztia ligáknak, hogy is érdemes megfogni a trade-eknek az ötletét, mert a trade deadline előtt azért nagyon sokszor van ez az úgymond CAH, meg buy low szituáció. Azért ez nem igaz a in real life, tehát úgymond IRL NFL-re, azért itt a trade deadline idején azért az elmúlt években voltak nagyon-nagyon-nagyon unalmas trade deadline-ok, voltak blockbuster trade deadline napok, az is igaz. Én összességében úgy gondolom, hogy ezek a trade deadline-ok az elmúlt években pár kivétellen nem voltak annyira erősek, de azért itt most még szerintem, így, hogy történtek is már trade-ek, nem tudom, hogy még van-e puskapor a trade deadline-ba, szerintem még van egy pici, fogunk még ezekről meg konkrétan is beszélni, de két nagyon-nagyon fontos esemény történt, Devante Adams, Amari Cooper csapatot cserélt. Bence, mi a véleményed egyrészt a trade deadline-ok időszakáról? Most korai píkje volt a trade deadline-nak szerinted, és mi a véleményed erről a két trade-ről? Mit gondolsz a két csapatnak, a csapatok oldaláról? Jó irány, nem jó irány, mit látsz impactként?
Hát alapvetően én híve vagyok annak, hogyha egy csapat ilyenkor úgy érzi, hogy kéne még egy-két olyan darabka a keretbe, akik segíteni tudják azt, hogy meglegyen a playoff, akár Super Bowl győztes csapat legyen egy-két éven belül, akkor itt kell mozogni, mert az off-seasonben nem biztos, hogy van már rá lehetőség. Tökéletes példa erre a Los Angeles Rams, akik először Jalen Ramsey-ért trédeltek, majd egy-két évvel később Von Millerért, és Von Miller esetében már be is húzták a Super Bowl-t, Peti, és már előtt is ilyen contenderek voltak, úgyhogy a Rams például úgy építette fel azt a defense-t nyilván Aaron Donald köré, hogy gyakorlatilag a trade deadline-ban két superstart még megszereztek. A másik csapat, akiket még találtam, hogy nagyon sokat mozognak a trade deadline-ban, az egyébként meg a 49ers. Nem is emlékeztem erre, de ők még Jimmy Garoppolo-t annó úgy szerezték meg, hogy trade deadline során egy második kört adtak érte a Patriotsnak, és oké, Garoppolo soha nem váltotta be hozzáfűzött ígéretet, de azért alapvetően vele jutottak el az első Super Bowl-jukig abban az időszakban, és hát tavaly pedig ugye Christian McCaffrey-ért trédeltek, vagy lehet már két éve volt, ezt így nem mondom meg pontosan. Ez elég vegyes szerintem, hogy mondjuk McCaffrey-t hogy ítéled meg, mert elmentek vele egy Super Bowl-ig, de ki kellett tömni, idén nem is játszik, nem is tudom, hogy fog-e, mert egyfolytában mást hallunk, és igazából Jordan Mason-nel is megy a futójáték, még hogyha nem is tudják olyan szinten bevonni például a passzjátékba, úgyhogy nem tudom, ezt még nehéz lesz megítélni. Hát az ideire vonatkozóan pedig szerintem nagyjából ellőttük egyébként a két legnagyobb aduászt, vagy hogy mondjam, tehát hogy Adams és Cooper nagyon, nagyon valószínű volt, hogy őt trédelve lesznek, főleg ugye Adams, aki nyílt titok volt, hogy cserét kért, és a Raiders ezt engedélyezte, és hát Cooper is nagyon várható volt, hogy el fog kerülni a Brownsba, egyébként őt már harmadszorra trédelik el, ami egészen hihetetlen ahhoz képest, hogy egy mindig egy ilyen top 10-15, esetleg top 20-as elkapó, de inkább 10-15, és mégis mindig csapatot vált. Hát nyilván én az Adams trade-nek marhán örülök, mert ha jók nem is lesznek, legalább még egyszer megnézhetem a Rodgers Adams duót, és ez mindent megér, úgyhogy örülök, hogy ezt megcsinálták, legalább láthatom. Hát az eredményeket meg majd meglátjuk, de én alapvetően pozitív vagyok ezzel kapcsolatban. Hát az Amari Cooper Bills-be menetele az pedig abszolút egy zseniális trade-nek tűnik jelen pillanatban, mert a legnagyobb hiányposzt a Bills-nél az első számú elkapó volt, mert van egy-két érdekes második számú elkapó, Khalil Shakir, vagy akár lehet ez ugye Keon Coleman, hogyha végre elkezd majd normális snap számot játszani, de kellett egy első számú elkapó, főleg azért, mert idén Kincaid sem annyira domináns, mint vártuk, és hát Amari Cooper lehet ez. Tehát,
hát és nem... milyen szerződés? Hát alig kell fizetni érte. Tehát átstruktúrálták ugye előtte Emery Coopert, ami az egyik, már azt hiszem nyáron átstruktúrálták, tehát ez, szerintem ez mindig egy jel, hogy lehet trade. Az átstruktúrálás, hogyha egy olyasmi játékosra van szó, akinek már amúgy is kifutó a szerződése, az azt jelenti, hogy próbálnak trade kapitát szerezni érte, nem akarnak dead money-t forgatni maguk előtt a következő időszakban. Az átstruktúrálás nekem mindig ez a jele, plusz, hogyha átstruktúrálod, a dead money-t úgy is ki kell fizetnem, egyben kifizetem neki, ő csökkenti az árát, ergo a piacon rohadt nagy értéke lesz. Szóval ez szerintem baromira látszott Emery Cooper esetében.
Igen, szépen előkészítették, és
olyan,
mintha számítottak volna rá, hogy nem fog menni Watsonnal a passzjáték. De hát azért, igen, tehát nem tudom, minden esetre a Bills szerintem nagyon jól járt, még akkor is, hogyha alapvetően azért egy run first offense-nek a kialakítása a cél ellen köré, de most már legalább van egy tényleg első számú elkapója, még ha talán nem is lesz annyi szerepe, mint amennyi Dix-nek volt, de nem is kell, hogy legyen neki annyi, mert ugye ez már egy teljesen más offense, mint ami a Dix és Ken Dorsey erában volt, úgyhogy én örülök mindkét trade-nek, Peti, mind a kettőt nagyon szívesen fogom látni, és ha jól tudom, akkor vasárnap már meg is nézhetjük, mert Adams természetesen azonnal meggyógyult, Cooper uh-huh. pedig elvileg lehet, hogy ha csak limitáltan is, de játszani akar, meg játszani fog, úgyhogy alig várom.
Egyetértek, az Adams trade nekem tetszik összességében. Nem, hogy is mondjam, most már ez az Aaron Rodgers show, akkor most már ebbe bele kell állni. Nincs
hát
már
van választás,
előre fele kell menekülni. Mint séma, amúgy őszinte leszek veled. Én jobban örültem volna, hogyha megfordítják a kettőt. Tehát Adamsnek jobban örültem volna a Billsnél. Szerintem, hogy sokkal jobban illett volna abban a rendszerben. Szerintem. A másik részre pedig Emery Coopernek annyira biztos a keze ugyanúgy, nem mondom, hogy Adamsnek nem, és szerintem egy picit Emery Coopernek mind a rútfutása, mind pedig az, ahogy szerintem amúgy simulhatna, szerintem több van még Cooperben, mint Adamsben. Ez az én véleményem, tudom, ez megosztó. Én Emery Coopert egy jó és tehetséges elkapónak tartom, rajta is már érződik a kor természetesen, de sokkal jobban láttam volna Emery Coopert amúgy én a Jetsben.
Hát szerintem Adamsben is van még, és alapvetően a Jets idénre tervez, tehát hogy idénre meg tökéletes még, tehát hogy
elfogadom.
Hirtelen semmi gondja nem lesz az egészségére, majd figyeld meg, bármikor bejöhet egy borzasztó sérülés, de ilyen apró gondjai most már nem lesznek Adamsnek, ebben biztos vagyok.
Totálisan elfogadom, mondjuk az a szerződés azt szerintem olyan kemény, amiben csak a Jets állt volna bele. Tehát összességében még így is szerintem mennyit 7-8 milliót biztos fizetni kell Adamsnek, és aztán valami 1 vagy 2 milliót kell fizetnie Coopernek a Billsnek. A Bills részről ez egy extra nagy win szerintem.
A Billsnek teljesen racionális szempontból jó lett, a Jetsnél nyilván van benne egy kis érzelem is, meg hogy amit te is mondtál most már, akkor fullba kell nyomni a kretént, tehát hogyha már, ha már engedted ezt, hogy minden úgy látszódjon, mint hogyha Aaron Rodgers irányítja, aztán, hogy ez így van-e vagy nem, azt sose fogjuk megtudni, a lényeg, hogy így látszik, akkor most már ide kell hozni azt az elkapót, akivel nagyját tették egymást 5-6 éven keresztül. Miért ne? Tehát, hogy most mi veszteni valód van komolyan? Ha Rodgers visszavonul jövőre, úgyis 3 évre annyi a franchise-odnak, akkor már idén lehet teljesen mindent megpróbálni. Egyébként meg ez a Jets keret ebben az AFC-ben még mindig bőven play-off-ba kell, hogy jusson annak ellenére, hogy eddig a mérlegük nem olyan, most jönnek a könnyű meccsek, meg kell őket nyerni, és akkor egyből nem fogja senki megkérdőjelezni ezeket a move-okat.
Totál egyetértek, mert csak is kizárólag azért adom még in the hand-ba, inkább így fogalmaznék, azért óvatos vagyok, a Jetset, mert nagyon jó a sorsolásuk. Na úgy, hogyha egy keményebb időszak lenne, akkor már itt azért egy kicsikét húznám a fogam, hogy oké, ez most egy szép kis év lesz, de nem hiszem, hogy meg lenne a playoff, de a sorsolásuk az talán az egyik leggyengébb most a ligában.
Hát ja, meg most ide nagyon gyenge az AFC olyan szempontból, hogy megvan a 3-4 jó csapat, de utána, tehát inkább olyan csapatok vannak, akiket előbb képzelsz el az 1-1-re vagy egy top 5-ös pickre, mint hogy idén ott lesznek a wildcard körben, és valaki lesz 7 csapat, aki be fog jutni, és tehát hogyha a Jets nem jut be, akkor egy sokkal gyengébb kerettel rendelkező csapat fog bejutni.
Bence, ezzel vitázok. Nem gyenge az AFC körbeveri magát.
Hát, és ez a jó szó. Pedig,
szerintem nem gyenge az AFC.
Ezt most ugye ez utóbbi egy hétben nagyjából a szerelem gyerekem volt, hogy a különböző statisztikákkal próbáltam bebizonyítani, hogy idén az NFC végre az AFC-nél erősebb, és ez olyan szempontból is kijön, hogy az egymás elleni meccseken is kétszer annyi győzelme van az NFC-nek az AFC csapatok ellen. Mert majd megnézzük, hogy évvégére ennek mi lesz a vége, de jelenleg a tendencia nagyon azt mutatja, hogy most az AFC csapatoknak a nem kiemelkedő csapatai inkább alul teljesítenek, az NFC-nél pedig elég sok a felül teljesítés. Ez most egy év, vagy hát egyőre 6-7-es minta.
A Casey megcsinálta azt, mint a Pets az AFC-vel? Ki tudja? Na mindegy.
Hát lehet egyébként.
Nem? Hogy mindenki megy át az NFC-be, mert ott több a lehetősége. Na mindegy. Figyelj, arra vagyok kíváncsi még, hogy van-e szerinted, csak így névszinten, és akár desztinációt is adhatsz, fogunk még hasonlóról beszélni, szóval nem kell előni a puskaporodat, ha most annyira nem akarod, de van-e egy-egy név csak, akit bedobnál, akire azért figyeljünk, mert még mozoghat itt a trade deadline időszakában?
Hát szerintem majd térjünk rá később vissza, mert azért van itt egy-két olyan név, ahol van, lenne konkrét ötlet is, most így a vaksötétben nem szeretnék dobálózni.
Nagyon jó. Rendben, akkor a hallgatók még maradjanak velünk, mert lesz ezzel kapcsolatban kis gyakorlatunk. Na, de akkor menjünk át szerintem a következő kis rovatunkra. Most, hogy így lezártuk a trade deadline-os témánkat, hát figyelj, akkor egy pici fantazi az mindig kell. Bence, fantasy szokásos híróink, basztjaink az előző hétről. Mit gondolsz, kiket hozol nekünk? Kezdjük a szokásos hírókkal.
Olyan szempontból szerintem korrekt hét volt, ahogy mondtam, hogy át inkább a jobb csapatok nyertek, tehát aki jobb csapatok jó játékosait kezdette, annál valószínűleg olyan nagy gond nem volt. Tehát beraktál egy Chris Godwint, hozta. Beraktál egy Jordan Love-ot, hozta. Ugye a Bears-nél tudtuk, hogy valószínűleg elmennek Londonba, és a Jaguars-t megverik. Caleb Williams hozta, Cole Kmet hozta, DeAndre Swift hozta. Kicsi jányérzet, hogy DJ Moore-nak nem ment egy TD-se, mert Keenan Allent tömte valamiért Williams, úgyhogy ott azért volt rosszabb teljesítmény. Akit még kiemelnék, hogy egy kicsit végre pozitívak legyünk vele kapcsolatban, az Najee Harris. Tehát most gyakorlatilag ez a Steelers offense, azon kívül, hogy Fields eddig futkározott, aztán lehet, hogy már mostantól nem fog, ugye? Tehát azon kívül, hogy Fields futkározott, a másik biztos elem az az volt, hogy Najee Harris idén megbízható, és még úgy is tudott jól játszani, hogy Warren nem volt, meg aztán Cordarrelle Patterson sem volt. Tehát, hogy Najee Harris egy egyszemélyes backfield, az egyik utolsó lead back volt így az utóbbi hetekben, és ezen a héten is jó volt, és hozta. Tehát, hogy gratula Najee Harris végre valahára. Küzd a szerződésért, Peti, ugye ilyenkor minden játékos hirtelen jobb lesz.
Hát kontrakér van, muszáj menni. Egyetértek veled, amiket most mondtál. Egyetlen egy dolog van, amivel azért árnyalnám ezt a dolgot, ugye a sérülések. Most azért az viszont nagyon-nagyon sok ember alávágott a sérülés.
Így van.
Azért meg kell látni, hogy most csak mondok egy párat, Harrison Junior, Olave, és még sorolhatnánk tényleg sok más egyéb embert. Nagyon sok sérülés volt, főleg még defense oldalon, és ez nem felejtsük, hogy horror sérülés szenvedett Hutchinson is, szóval ez egy kifejezetten sérülésekkel tarkított hét volt. Nem mondom azt, hogy a beugró játékosok nem teljesítettek volna jól, mert szerintem tök jól teljesítettek, szóval látszik, hogy ezért van mélység most a ligában, ami szuper, de nagyon-nagyon sok volt a sérülés, Pat Surtain is kiszállt egy concussion miatt, tehát nagyon-nagyon-nagyon árnyalhatta nagyon sok ownernek ezt a hetét, ahogy nekem is amúgy az injury-k.
Igen, hát meg lehetett szívni rendesen, aki berakott egy Olave Marvin Harrison junior elkapódót, az nulla ponttal jött ki. Hát,
így van.
Minden héten benne van, de most tényleg sok volt a sérülés, és hát Hutchinson, az meg szörnyű, Peti, tehát egy évvédője díj első számú esélyes.
Így van.
Gyakorlatilag kiszállt. Hát szörnyű. Tehát szörnyű, és senki ne nézze meg azokat a felvételeket, aki nem bírja az ilyesmit.
Hát igen, az borzasztó volt, És azt is be kell látni, hogy nagyon sokan előjöttek pozitív, tehát olyan nevek, akikre nem számítottunk, nagyon szépen elkezdtek jönni. Most egyik pár ilyet dobnék. Sean Tucker, én dinasztiában rá is mentem azonnal, szeretném kiemelni. Szerintem, hogy egy érdekes kis target lehet, mert egyszerűen White nem akar működni a Buccaneers-nél, és látszik, hogy Bucky Irving és Tucker, amit lehúzott múlt héten, az hihetetlen volt. Tehát ez szerintem nagyon erős volt. Colkmet folyamatosan stabil, tényleg nagyon-nagyon-nagyon erős tight end pontokat hozott. Van a ligámban egy csapat, ahol ott van Brock Bowers, meg Colkmet, és mindig az volt, hogy melyiket kezdesse, és mondtam Cimborának, hogy figyú, nem ez a kérdés, hanem flexbe kell raknod tight endet. Ez van. Nem kell megijedni ettől. Most már itt ezt az időszakot éljük, Bence. Inkább őt, mint mondjuk egy kicsit billegő VR2-t. Mert a VR2-nél biztos, hogy lesz hullámzás. Colkmet, Brock Bowers neked stabil pontokat fog hozni. Tehát most szerintem erre felemel, hogy megy a liga, hogy most már ilyen kreatívan kell lenni. Evan Engram is nagyot hozott. Tracy a New York Giants-ben. Bence. Mm-hmm. Második hét, és brutális számokat hozott. Breece Hall végre megjelent a legjobb játékosok között, ami szerintem ugyanúgy üdvözítő. Drake May azonnal egy 22 ponttal érkezett, ez szerintem nagyon csúcs. Keenan ellen újra itt van a bordon, nagyon-nagyon jól mutatott amúgy Williams-el. Keenan ellen és Williams, erre nagyon figyeljetek. Tehát nagyon-nagyon jól mutattak, Bence.
Hát az egész jól nézett ki, de én azért várnék ezzel a Keenan ellen kezdőbe rakással, mondjuk még majd a... Mondjuk most bájviken vannak, de azután. Tehát, hogy most kijött pont két TD-t, ő kapott, tehát azért Keenan ellen sos volt egy red zone target, szóval...
Jó, kezdőbe én sem pakolnám be, viszont azt mondom, hogy semmiképp se dob le waiverre, és én nem trédelném el feltétlenül. Mondjuk a Selhány miatt egy dinasztiába lehet, de egy redraftba év második felébe szerintem Keenan ellen most benne van, hogy értékes legyen. Ezt mindenképp várjuk ki, most inkább erre ezt akartam sugalni.
Ebben teljesen igazad van, illetve a két Titan koncepciód is rendben van. Én is a héten volt, hogy kezdettem Tucker Kraftet és Trey McBride-ot így együtt. Mondjuk Kraft nem volt jó pont, de ettől függetlenül az volt a jó és logikus döntés. Úgyhogy simán lehet menni két Titan, de tavaly úgy nyertem meg egy Dynasty ligát, hogy Andrews és Njoku minden héten kezdők voltak. Andrews sérülés után meg Likely és Njoku voltak minden héten kezdők, és győzelem lett a vége. Tehát ne ijedjetek meg ettől, be lehet rakni azokat a Titan-deket, hogyha pont nálad van az a pont nálad van kettő jó, abból az öt darab jóból, aki jó idén.
Így van, és most tudom, mint gondolkozok, mert van egy dinasztia ligám, ahol Bijan és Algier nálam van, hogy mind a kettőt kezdetni fogom. Ugyanis most simán lehet az, hogy figyelj, hoznak nekem 25 pontot, szinte stabilan, sőt garanciálisan, az nekem running back pontnak tökéletes.
Szóval most idén már kezdettem egyszerre DeAndre Swiftet és Roshon Johnsont is, ami ennél sokkal rosszabbul hangzik, de így csináltam, és bejött. Ez az volt, amikor mind a kettőnek volt TD-je, illetve már volt, hogy beraktam Derrick Henryt és Justice Hillt együtt. Tehát,
és simán, emlékszel, hogy egy éve már mondtam neked, hogy valószínűleg még az is lehet, hogy erre fogunk menni. Hogy nem azt fogjuk nézni, hogy ki a jó running back, hanem melyik az a csapat, amelyik fut sokat. És hát akkor így. Kész. És akkor azt fogom mondani, hogy figyelj, inkább akkor late roundba elhozom a committee-t úgy, ahogy van, és akkor majd szépen a running back-et megoldom, és akkor tudok prémium VR-okat szerezni. Mert így most a prémium VR egyek fantasy szempontból abszolút, abszolút felértékelődtek, Bence. Meg igen. Kevés van, és hullámoznak is minden mellett. Na de várjál, de menjünk a busztokra egy picit.
Hát volt az is bőven.
Volt? Van, volt bőven.
Connor, igen, az egész Cardinals igazából busztolt gyakorlatilag.
Ahogy DJ Moore.
DJ Moore, neki, tehát azt mondom, hogy a Bears offense jó volt, de DJ Moore-nak pont nem mentek labdák, nem is értem. Hát akkor Dak Prescott és Jake Ferguson, tehát ott érdekes, hogy a CD Lamb kapott elég labdát, meg Tolbert hozott egy ilyen méligás flex teljesítményt, az oké, okay, meg azért Dardul is kapott labdákat, de Prescott konkrétan meccseket vesztett el a fantasy gazdáknak, és hát Ferguson pedig most nem igazán tudta hozni, amit kellett volna, pedig pont Ferguson-tól egy komolyabb hetet vártam volna, hogy majd ő ott jó lesz a Lions ellen középen, de hát nem. És hát Tank Bigsby pedig nem tudta kihasználni azt, hogy Etienne most már nem csak rossz volt, hanem megérült, hanem Bigsby is rossz volt, és akkor D'Ernest Johnsonnal futkározott a Jaguars, ez egészen szürreális, tehát, hogy
hát igen, mert pont ha még Jaguars, akkor tökös lettél, hogy berak Brian Thomas, mert most már nem voltál feeling, yeah. Most pont nem hozott egy jó hetet sajnos. A Josivas szerintem egy picikét pukkan. Quentin Johnstontól egy picikét most már többet várok, mint amit hoztak amúgy, de kicsit a Chargers-ről beszélni fogunk majd az egyik rovatunkban. Szóval voltak itt azért busztok most azért bőven, Bence, abban az értelemben. Pat Feiermuth is, ez nagyon kevés volt, mondjuk mindig is touchdown függő volt. Tucker Kraft, szeretném csak kiemelni, az elmúlt hetekben Jordan Love brutális számokat hozott vele, akár csak Jaden Reed, de Tucker Kraftnek most targetek sem voltak meg, hát még ha meg is volt a négy target, fogalmazunk így, ez a két elkapás, ez így nagyon kevés, mondjuk ott ma azért eléggé, hogy is mondjam, volt lehetőség arra, hogy kézben tartsa a meccset a Packers, szóval most azt fogom mondani, hogy most nem kell megérni szerintem Tucker Krafttől, de ez nem volt szép hét tőle, azt szerintem nem is kérdés.
Igen, ott most elvitte a három elkapó a targetokat. Hát, még nekem nagyon nem tetszik Peti, és erről most már beszélni kell, mert hetek óta ez van, talán egy jó teljesítménye volt eddig, az Brandon Ayuk, tehát hozzávágták a nagy pénzt, és nem tudom, hogy ez most csak ilyen szerencsétlenség, hogy folyamat kitűre jön ki a TD, vagy Debo Samuel kap el egy 50 yardos TD-t, és akkor így Ayuknak esélye sincs a red zone-ban bármit csinálni, de ez most megint nagyon gyenge volt, én most már mindenhol le fogom ültetni a héten, főleg, hogy a Kansas ellen játszanak, ahol azért a secondary elég bika tud lenni, És hát el kell ismerni, hogy még Jawan Jennings is sokkal jobban néz ki a pályán, mint Brandon Ayuk, úgyhogy az a szerződés az egyelőre borzalmasan néz ki. Tehát az nagyon...
Ezzel egyetértek. Miles Sanders csak azért hozom szóba, mert vele most már nagyon-nagyon-nagyon óvatosan, mert jön Brooks. Elvileg a következő héten már láthatjuk pályán, és ő azért mégiscsak egy draftolt running backjük, szóval valószínűleg itt ő nagyon hamar irrelevánssá válhat, hogyha Brooks be fog jönni. Mondhatnék még itt pár embert, Polk, például sokkal többet vártunk tőle, hogy az újonccal jól fog menni mélyel, viszont összességében a Petsnél szerintem az új irányító, és akkor hamarosan átmenjük a következő rovatunkra, nagyon jól mutat, és akkor ez át is vezet minket a következő rovatunkra. Bence, Week 6 Momentum, tudod mennyire szeretem, egy adott pillanat, amit felidéznél, megosztanál velünk, ami neked nagyon tetszett ezen a héten.
Hát inkább érzelmi alapon választottam.
Gondoltam.
Az Aaron Rodgers Helmeri. Az első fél idő végén, tehát végül is nem lett nagy jelentősége, de egyébként ugye lehetett is volna. Tehát gyakorlatilag azzal hozta vissza magát a Jets a nem túl jó első fél idejét teljesítmény után a meccsbe. És hát ez egészen hihetetlen volt, hogy tényleg 40 évesen még honnan dobta el azt a labdát, és mennyire királyul bedobta az endzónba. Tehát nem is csak az endzón elejéig dobta el, hanem bele a közepébe, és pont Ellen Lazard ugrik fel és elkapja, tehát ez egyszerűen hihetetlen. Tehát bárki bármit mondhat erre a Jetsre, ezt egy olyan Packers vannak nézni, aki amúgy nem utálta meg Rodgerst azért, amit tett. Ez egy hihetetlen élmény. Ez hihetetlen volt nekem. Fantasztikus volt.
Én azt szoktam mondani, hogy Rodgers egy Hail Mary szakértő. Neki ez majd, hogy nem egy ilyen márkajelzése. Szerintem a legtöbb Hail Mary-t azt szerintem ő intézte, ami működött is, amit én láttam, és ezeket jó érzékkel dobja meg. Azt be kell látni, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok múlott azon, hogy a secondary borzalmas volt. Tehát ekkora töketlenkedést azért, nem volt pontos ez a labda, de egyszerűen az a szerencsétlenkedés, ami ott volt, hát ez kritikán aluli. Amúgy jó, és azt meg kell adni, hogy Rodgers ezen a Bills meccsen sokkal jobban mutatott, de szeretném kiemelni. Nekem nem tetszett az az interjú, amikor ráhúzta Mike Williamsre a vizes lepedőt, amikor ott volt checkdownba, amúgy ugyanúgy Breece Hall. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt Mike Williamsnek kellett volna most feltétlenül tudnia. Neki kellett volna szerintem Rodgersnek olvasni a pályát. Ne hurráncsunk már a buszalámásokat. Tehát csapattársat főleg egy interjú, nem?
Teljesen egyetlen.
Ami a game losing interceptionje volt.
Nyilván, tehát én sem most az emberi oldalát, meg ezeket a nyilatkozatait, meg a testbeszédeit védem. Egyszerűen csak nosztalgikusak ezek a momentumok, amik történnek. Nyilván, ahogy Mike Williams-el most elbánt, nem is edzett az ott amúgy Williams, teljesen egyértelmű, hogy el fogják cserélni egy hetedik körért, vagy bármiért, vagy majd kátolják, vagy csak szimplán inaktív lesz innentől a szezonban. Tehát egészen hihetetlen, hogy ez így történik, és hát igen, az, hogy ott volt a checkdown, tehát ez viszont valamennyire az egész karrierére igaz Rodgersnek, hogy mindig a nagyjátékot kereste, és ez nagyon sokba került a Packersnek elsősorban ugye éveken keresztül, és hát most a Jetsnek is egyelőre sokba kerül, hogy nem lehet csak úgy nyugodtan haladni, hanem mindig már 50 másodperc a vége előtt is meg kell próbálni azt a kétes játékot alját, hogy még nyugodtan mennénk előre. Mint ahogy sajnos Tom Brady csinálta amúgy mindig, tehát ezt el kell ismerni, hogy ez neki jobban ment.
Igen, és azt mondhatjuk, hogy a meccsbe került, mert szerintem ott a field goal környékén még ott lettek volna simán ezzel a checkdown-nal szerintem. Szóval ez abszolút egy rossz döntés volt szerintem a részéről. De amúgy jobban mutatott az offense sokkal, úgyhogy nem Hekit csinálta a play call-okat. Ezt kiemelném. Oké, viszont amit én hoztam, az Drake May passz a Kayshon Butinak. Ez azért, mert ez egy kicsit olyan, azon túl, hogy nagyon szép volt, szürreális is, hogy Kayshon Buti most itt van, és így beszélek róla. Tudni kell, hogy Drake May kezdése előtt, szerintem szombat éjszaka, felvettem Kayshon Butit Dynastia Ligában, mert az a teóriám, hogy szerintem Kayshon Butiról nagyon jó hírek jöttek az off-season során. És szerintem azért, Bence, mert ő edzett Drake May-jel. Ez a tippem. Ez az én háttékem, hogy Drake May azért fogja keresni, főleg ilyen TD passzoknál, nehéz passzoknál Kayshon Butit, mert szerintem ők összeszoktak. Szóval fantasyban csak ez egy ilyen food for thought. Nem tudom bebizonyítani, de Kayshon Booty off-seasonben mondták, hogy nagyon sokat fejlődött a srác, nagyon-nagyon-nagyon sokat láthatunk majd tőle ezen az éven. Megjött Drake May, és szerintem megjött Booty, és szerintem ez nem egy-egy alkalmas esemény volt. Visszatérve a passzra, Bence, ez a TD, ez mesteri volt. Egyrészt kezdjük ott, hogy 50 yard környékén, field goal táv magasságában volt már a perc, ugye fél idő vége volt, tehát gyakorlatilag lehetett volna az, hogy akkor megállunk egy field goalnál, 14-3, nem. Drake May tökösen 2-2, mert beáll, Beauty tökéletes rútot futott. Épp ennyire lehetett elszakadni, mint amennyire elszakadt. Nagyon jól csinálta, és azt is be kell látni, hogy nem egy olyan kutyaütő secondary ellen. Nagyon jól csinálta, és relatíve még ez egy nehéz passz is volt. Elé kellett rakni, nem lehetett alulpasszolni, mert ott volt azért a corner a közelben, nem lehetett túldobni, mert onnantól fogva gyakorlatilag nem sikerülhetett volna ez a passz, mert ez a Beauty-nak a top speedje még mindig nem a legjobb, de nagyon szépen futotta a rútot. Figyelj, ilyen egy stabil kezű QB. Ez oda volt rakva, oda volt ragasztva, 2-2, meg kell próbálni, idézőjesen, gyönyörű play call, tehát szerintem kiválóan össze volt rakva, és ezzel ment 14-7-re fel a perc. Tehát úgy mehetett egy fél időre, hogy figyelj, nem vagyunk lent kutyában. Ez tökéletes volt. Így kell egy fiatal irányító első, aztán ez is volt az első TD-je, ez nekem azt mondja, hogy figyelj, Drake May lehet tényleg ennek a klassznak az az irányítója, aki akár a legjobb lehet. Tehát ez, fú, Bence, ez őrület volt.
Igen, lehet, hogy ő lesz a legjobb, de ez most még egyőre azért óriási kérdőjel, és most még egyértelműen a másik kettő mögött van, de majd 3-4 meccs múlva lehet.
De most azt mondom, hogy az a passz alapján, azt mondtam csak,
az alapján, igen,
passz
igen.
Alapján, amit tehát ha nekem odaadja valaki ezt a játékot, hogy figyelj, nézzem meg, hogy mi a véleményem Drake Mayről, akkor azt fogom mondani, hogy figyú. Oké, sima elsőkörös játékosról beszélünk. Tehát nagyon-nagyon szép volt. Nagyon szép, és amúgy a Pets most tényleg lehet, hogy aranyhoz nyúlt. Reméljük, hogy ezt jól is tudja majd kihozni belőle. Ez szerintem kulcskérdés lesz. De összességében most azt fogom mondani, hogy ez a TD, ez szerintem végtelen gifként rakják ki a Pets szurkolók bármelyik üzenőfalra vagy fórumra, ahol vannak, mert ebbe lehet kapaszkodni.
Abszolút, és ahogy Peti mondta, akár Putinak is lehet fantazi értéke, nem csak IRL, de Mario Douglas, én mindenhova leírtam, hogy én őt, ezen a héten őt kell felszedni waiverről, én mindenhol be is rakom a kezdőbe, meglátjuk, mi lesz a vége, de Douglas lesz az szerintem, aki meg a biztos pont lehet ennek az offense-nek, és May-nek is, Hunter Henry-vel is próbálkozzunk, mert ő neki most gyenge hetei voltak, most végre jó lehet, úgyhogy igen, May teljesen egy fordulatot hozhat a Patriots-nak. Na már nem az idei évben, mert idén már nem vesz belőlük semmi, de azért majd pár győzelem még összejöhet, mert azért azt meg kell említeni, hogy a Texans-tól nem egy gyenge teljesítmény jött, tehát a Texans úgy nyert, hogy nagyon jó is volt. Tehát most volt a legjobb idén a futójátékuk, például, ami általában szenved a Texansnál, most visszajött Mixon, nagyon jó volt, még Damien Pierce is nagyon jó volt, Peti, 2 éve nem volt jó Damien Pierce. És oké, persze a Petsnek a defense már nem az a Pets defense, mint amit évről évre megszokhattunk, de a Texans jól játszott, és ehhez képest azért Drake May tudta hozni, még úgy is, hogy a tulajdon például Will Anderson a 7 védője volt 3 szekkel, meg 862-es ijesztetéssel, és May még így is dobott 3 TD-t, tehát nagyon bíztató, és én nagyon várom a Patriots-Jaguars meccset, a kicsit előre mehetek azt a londoni mérkőzést, amire pár hete mindenki azt mondta, hogy erre elmenni, ki akarja ezt megnézni, és így, hogy most nem Brissett lesz, hanem May, hirtelen egy egész érdekes mérkőzés lett, és nyilván az eredmény nem igazán számít, de ez tök jó lesz megnézni.
Londonban szerintem a titkárnők is varják át a Brissett mezeket mélyre, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire lesz majd szükség, de valami ilyesmi szitu van szerintem. Ami biztos, hogy a Patriots chat szerintem Week 8 nagyon érdekes lesz. Most azt mondom, hogy nem a Steelers ellen kell egy olyan pass rush meg defense ellen mélynek szerintem a legnagyobbat hozni, de hogyha még a Patriots Jets meccsen, ezen a Jets defense ellen, akár ő nagyon szépet tud hozni, és ezeken a mérkőzéseken tényleg hasonló formában, azt mondtam, Jaguars ellen elnézést. A Jaguars ellen azért May-től várhatunk jó meccset, ott kicsúszhatnak a dolgok, de a Jets ellen, a Jets Patriots lehet az a vízválasztó, amikor ha ezt újra replikálni tudja, akkor tényleg azt fogom mondani, hogy figyelj, all in, mélyen. Mert az egy vízválasztó. Tehát ez most azt lehet mondani, hogy jaj, nem volt tép, oké, meg új volt, meg meglepett minket, akkor kimegy a Jaguarsnál, ha a Jaguars szépen meg tudja verni, akkor szerintem már mindenki el komolyan fogja venni, és hogyha majd a Jets ellen is ugyanúgy tudja hozni ezt a teljesítmény mély, és tényleg ugyanezeket a színvonalú passzokat tudja, ezekkel tudja mozgatni a csapatársait, akkor abszolút számolni kell vele, mert ez nem egy véletlen volt, ez nem egy kicsúszott eredmény, szóval szerintem mélynek most nagyon jó lehetősége van arra, hogy erős csapatok ellen találkozzon, ne baromira erős csapatok ellen találkozzon, és hogyha ezeken ő már most jól tud muzsikálni, akkor szerintem a Patriots, nem azt mondom, hogy hátradőlhet, de abban az értelemben hátradőlhet, hogy figyeljetek, megvan, úgy néz ki a jövőre a QB-nk, akire számíthatunk. És ez nagyon nagy fegyvertény ma a ligában.
Hát így van, elég sok csapat fogja keresni az irányítóját a szezon után, de erről majd később az off-seasonben.
Így van. Na, de akkor menjünk át a következő kis rovatunkra, mert ahogy szoktuk, azért mi szeretjük az ilyen kis kreatív gyakorlatokat, ugyebár, Bence? És hát, hogyha már itt haladunk a trade deadline felé. Beszélgettünk arról, és már úgy felvezettük a kis rovatunknál, hogy még azért mi gondolkoztunk ilyen úgymond trade-eken. Na, a következőt találtuk ki. Bence hozza nekünk a csapatokat, hogy melyik az, ahol kéne egy kis erősítés, és hoz nekünk egy játékost, akit elhozhat. Említünk még másokat is természetesen, és én pedig úgy döntöttem, hogy ha most lenne a draft classból lehetne valakivel trédelni, és ide lehetne hozni egy adott játékost, akkor én megpróbálok ajánlani ide egy játékost, hogy kivel tönném be a draft classból ugyanezt a lyukat. Így egyben tudunk ismerkedni azokkal a targetekkel, akik a trade deadline-ig érdekesek lehetnek, valamint akkor egy picikét még betekintést nyerhettek, mint hallgatók a idei érkező draft classba. Picit érdekes, kifordított gondolkozásom lesz, ahogy szokott, de innentől fogva ez csak egy picit úgymond mókai szórakozás. Bence, hoz nekünk egy első csapatot, milyen pozícióra és kiket ajánlanál megszerezni?
Hát akkor kezdem a legunalmasabbal, a Dallas Cowboys futó, tehát hogy ez az ilyen legegyértelműbb need nagyjából, amivel foglalkoznia kéne a Cowboysnak, az, hogyha idén kezdjük ott, hogy bejussanak a playoffba, mert most már ez is érdekes kérdés lehet, hogy egyáltalán bejussanak. Aki szerintem nagyon egyértelmű lehet, amennyiben a sérülése nem súlyos, és elvileg már limitáltan edzeni tudott, úgyhogy akkor nagy gáz nem lehet, az Travis Etienne, aki nagyon kifele áll szerintem a Jaguarsból, és nem csak azért, mert Tank Bigsby jobban néz ki nála, hanem mert lassan meg kell fizetni, és szerintem Etiennek nem szabad komoly szerződést kapni a Jacksnél, viszont ha a Cowboys most trédelne érte, és ott viszont tudná azt hozni, amit az utóbbi években hozott, akkor azért ott kaphatna egy ilyen középszintű pénzt, ilyen top 10 alja futó pénzt nagyjából egy 3 évre, és akkor azzal már ő is elégedett lehet, és a Cowboys is elégedett lehetne, hogy megvan pár évre a megoldás, mert ugye most nagyon nincs meg, és aki még egy kicsit ilyen sneaky option nekem, az Chuba Hubbard, mert ahogy te is mondtad korábban, jön Jonathan Brooks a Panthersnél, valószínűleg őt ki akarják próbálni. Hubbard viszont parádés eddig idén, szóval tök jó lenne őt megnézni egy normális csapatban. Én nagyon szeretném, hogyha Hubbardre rámenne egy contender, vagy egy olyan csapat, akik legalább küzdenek még idén valamiért, és hát ez lehetne akár a Dallas Cowboys.
A Chuba Hubbard jobban tetszik, mint az ATM. Egyszerűen az a baj, amit ilyennel, hogy ügyes, jó, de valahogy ez a semmiben sem kiemelkedő. És szerintem nekik az a kicsit ez a csihipuhis, kemény, up in the gut futó fele tendáló játékosra nagyobb szükségük van, mert ha belegondolsz, Elliot is tud elkapni, van a rosteren egy Dalvin Cook is, aki tud elkapni. Az a baj, hogy egy olyan játékos futóra lenne szerintem inkább szükségük, aki egyszerűen bírja ezt a tipikus csihipuhit, nem tudom jobban megmondani, aki imádja a kontaktot, aki ebben izzad és ezt szereti, és én ezt viszont nem látom annyira így ilyenben. Nem ezt látom benne, ő inkább az a kis jó oldalsó zónákba befutok, szépen akár lepasszolhatod nekem, jó lesz az, és akkor onnan majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Én ezt látom benne inkább, és viszont a Chuba Hubbard nagyon jó lenne ide. Fú, Bence, az nagyon tetszene.
Igen, hogyha inkább verekedős kell, akkor inkább Hubbard, de én azért mondtam inkább Etienne, mert szerintem most mindenféle skill szempontból kell futó, tehát Elliot meg Cook, köszi, hogy megemlítetted őket, de nekik igazából nem kéne már az NFL-be játszani.
Nem,
itt egyedül Rico Dadul az a Cowboys futó csapatban, akinek kéne, hogy szerepe legyen egy NFL csapatban, és Dadul mellé viszont egyébként lehet, hogy Hubbard jobban illik. Hogyha Dadulnek akarunk szerepet hagyni, akkor Hubbard jobban illik, hogyha meg azt szeretnénk, hogy legyen egy olyan futó, mint ami korábban Zeke, aztán Pollard volt, hogy egyértelműen van egy RB1, és akkor pár snapre meg lecseréljük, akkor viszont ETN, de én mindkettőnek örülnék, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy te meg kit hoznál így a jövő évi rookie classből ide.
Na hát igen, ez nagyon jó kérdés. Ha most lenne a draft, akkor nem is kérdés, mert írtunk ugye játékos profilt is erről a játékosról, tele van vele szerintem a média jelenleg teljesen jogosan. Ez gyakorlatilag a nem is kérdés számomra, a Heisman várományos Gentile lenne. Egyszerűen ez a srác, ez tökéletes lenne arra vonatkozóan, hogy minden tud, de nagyon-nagyon-nagyon rendben van a kontakttal, nagyon el van a kontakttal, nagyon hozott, tudja hozni a broken tackle-öket. Szerintem tipikusan az a lead back szerep megvan benne, nagyon látszik, hogy bírja, ez a legjobb szó rá, és megvan benne tényleg az, hogy tudja ezeket a 3 yardos átlagolásokat, és tökéletes az egyensúly arra, hogyha mondjuk esetleg kiküldöd az oldalsó zónákon futni, hogy még ott is megszerezze azokat a plusz yardokat, akár még daylightot, tehát a napsütésig fusson. Szóval én azt mondom, hogy ez egy egyértelmű pick lenne ide, és amúgy texasi középiskolába járt, szóval megvannak a gyökerek is, tehát még ez jól is mutatna oda. Szerintem Gentile nagyon-nagyon jó lenne, de hoztam én is még egyet, ez pedig a Carolina-ról, North Carolina-ról, a Tar Heels-ből Omeri Hampton, aki egy nagyon jó évet hoz szintén, nagyon komplex játékosról beszélünk, ez azt jelenti, hogy szintén ő elkapásokban is baromira erős, és azért hoztam őt, mert ő tűnik nekem annak az NFL ready-nek. Ha most én választottam volna a szívemből, akkor tényleg azt mondom, hogy Nick Singleton, és akkor már nem is kell, hogy beszéljünk erről. De Nick Singletonnak kell egy picit átdolgozni a testén, picit kell dolgozni rajta, hogy NFL kész legyen, tehát kell egy camp. De most arról beszélgetünk, hogy figyelj, itt van a trade deadline, be kell hoznod, és valószínűleg 48 órán belül te már egy új mezben pályára kell, hogy lépj. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy kell keresnem olyat, aki kész arra, hogy ezt átvegye, per Oli Gordon is jöhetne ide. Természetesen. De vannak off-field balhék, nem tudom, hogy fejben éretlenne arra, hogy rögtön kezdőbe beültessük. Ugye próbáltam ilyen gondolatmenetet behozni, de Judkinsnak nincsen igazán nagyon jó éve az elmúlt, pár hét is ezt mutatja. Szóval én ezzel mondtam azt, hogy Omeri Hampton az, aki még talán ide férne, az egyértelmű mellett. És szerintem ez egy nagyon jó kis kombináció lenne, hogy alapvetően ők lennének a pályán, ők lennének, akik elviszik azokat a 3-4 yardos, tényleg fárasztó zóna futásokat, akik tényleg így a boxba belemennek, aztán meglátjuk, hogy a guard és center közt mi sül. Ebben mondjuk szerintem Gentile még szépen tudna is jól működni, akár csak Hampton, és amikor meg úgy van, hogy kicsit pihi van, meg ehhez hasonlók, konzervatív, mert pont amiről beszéltünk a műsor elején, nem az a one-two punch lenne Isten igazából, de Elliot, Cook, meg tényleg Dougal is gyakorlatilag szépen ki tudná egészíteni az ő szerepét.
Hát abban egyetértek amúgy, hogy a Cowboysnak inkább egy olyan futó kéne, aki most jó, tehát hogy NFL ready nem kell, aki sok év, hogy felvegye a fonalat. Egyébként, hogyha Ashton Gentile rá akartok keresni, érdemes, akkor ő lesz az a csávó, aki úgy néz ki, mint Derrick Henry, és egy kék pályán futkározik. Ennek az az oka, hogy a suli, amiben játszik, azért nem a legmagasabban rangsorolt, bár most idén szerintem jók, de hogy nem a legdurvább competition-nál találkoznak. Úgyhogy nagy a kérdőjel, hogy tényleg normális defense-ek, normális védőjátékosok ellenő mire képes, de tényleg Derrick Henry óta ő tűnik a legdurvább, egyértelműbb leadback típusú, powerback típusú prospektnek az egyetemről kijöve, és a Heisman-t is megnyerheti, teljesen jól mondtad. Szerintem ezen a ponton már meglepetés lenne, ha nem ő nyerné, hogyha ezt fent tudja tartani. Úgyhogy igen, adnám mindkettőt. Azt nem tudom, hogy a Cowboys fanok mit szólnának hozzá, hogyha a jövő évi drafton az első körben egy futót választanák, mert azért Gentile nagyon abban az irányban megy, hogy ő egy elsőkörös játékos lesz, de lehet, hogy ő az, akiért most ezt tényleg megérné megcsinálni.
Abszolút, abszolút, és tényleg ebben a klasszban, ami most tényleg nekem egyre kevesebb a round 1 grade-em, és nagyon sok sérült is van itt is, főleg round 1 grade-es játékosok közül, azt kell, hogy mondjam, hogy ő még akár, ahogy így halad, a top 20-ba be is csúszhat a drafton. Ezt most így látom, ez running back-eknél most nagyon látszik, hogy a running back lesz jó. Másrésztről pedig, amivel egy picikét még árnyalnám, én ugye azt írtam a player profile-ba Gentile-hez, hogy Kareem Hunt. Én Kareem Huntot látom benned, a prime Kareem Huntot. Tehát aki a Chiefs-t gyakorlatilag vitte előre. Még az első Mahomes-os érában. Szóval én most azt mondom, hogy nekem Kareem Hunt jut róla az eszembe inkább.
Igen, amennyiben nem lesz nagy irányítórás a draft elején, ezt most még nyilván nem tudhatjuk. akkor én még top 10-et is látok, tehát hogy akkor ott a Bijan Robinsoni magas.
Hát így nyomja. Ha igen, így nyomja, tehát, mondom, hogy... és így alakul a klassz, mert az elkapok igen. Nem akarnak feljönni. Ezt te is igen. Látod most, mert itt vagyunk az év felénél, és lehet, hogy jönnének felfelé az elkapók, inkább mennek le. Ez az érdekes eddig, Bence. De ott a combine az úgyis be fog szólni. Itt inkább az a cél, és hogy az egész robotban lesz majd, itt én NFL-ready játékosokat keresek, akiket egy trade deadline alatt gyakorlatilag megszerzel, bedugod a csapatba, és megy.
Menjünk akkor a következőre szerintem. Van még egy nagyon egyértelmű need, az pedig a Commandersnél van, hogy a pass rush-sal kéne valamit kezdeni, mert most rásul még sajnos Jonathan Allen is kidőlt a szezonra, aki védelem igazi vezére volt ott a defense fal közepén. Én most a szélére hozok egy játékost, ez megint elég egyértelmű lesz, 99% hogy őt el fogják térdeni valahova. Ugye az Hassan Reddick, a Jets megengedte neki, hogy keressen csapatot, új ügynöke is lesz, úgyhogy szinte egyértelmű, hogy ő el fog menni valahova. És Hassan Reddickről tudjuk, hogy még mindig képes lehet olyan teljesítményre, amivel egy csapat első számú passjátetője lehet, és szerintem a Commandersnek pénze is kéne, hogy legyen rá. Nagyon kéne ennek a védelemnek egy játékos, akivel a... Tehát aki egybe köttetik azzal, hogy van a Washingtonnak pass rush-a, mert ugye nem nagyon van. És nagyon kéne ide, de ha olcsóbb játékost akarnak, akkor egyébként a Brownsnak is oda lehet telefonálni, ez Zadarius Smith-ért, aki még mindig okés, annak ellenére, hogy már a legjobb évein túl van. De én Reddicket látnám ide, tök vicces lenne az Eagles elleni, 2 darab mérkőzés, hogyha még azelőtt ide tudnak kerülni. Úgyhogy nekem ez ilyen egész álomfitnek tűnik, abban az esetben, hogyha Reddick még tényleg egy jó játékos, amit nem tudunk, de most feltételezzük azt, hogy ő tudja hozni azt a teljesítményt, amit az Eagles-ben. Mit gondolsz?
Én ezzel nem tudok vitatkozni. A Reddick nekem nagyon tetszene ide. Összességében azért, mert szerintem ez egy buy-low situ. A Jet sem akarja már rossz terem, csak akarok érte valamit kapni. Tehát szerintem nem is lenne annyira hű, de lehetetlen elmozdítani. Szerintem egyáltalán nem lenne ez egy rossz ötlet, és nekem jobban tetszik, mint az Adarius Smith koncepció a fit miatt, mert azért mégiscsak Queen a HC, ő azért be kell látni, hogy a Falconsban is, meg a Dallasban is szerette ezt a 3-4-szerű, tényleg állásból érkeznek a pass rusherek megoldást, és szerintem ez Hassan Reddicknek baromira jól mutatna. Tehát szerintem ő oda jól illene egy ilyen jellegű védelembe. Én most ezt látom.
Hát igen, ilyen jellegűekben is játszott inkább. Tudomásom szerint ugye eredetileg még a Cardinals úgy draftolta, hogy még inkább ilyen kicsit szélső linebacker, és még használjuk másra is, mint pass rush, aztán bejött, hogy azért őt inkább pass rush-ra kell használni. De Reddicknél nem az a kérdés, hogy mit adsz érte, mert tényleg egy harmadik, negyedik körért már simán oda kell adni a Jetsnek, mert semmit nem tudnak vele kezdeni, hanem hogy mekkora pénzt adsz neki utána, mert viszont ugye új szerződést akar kapni, ezt tuti, és ezért gondoltam a Commandersre, mert ott viszont kéne, hogy legyen erre pénz. Mert nagyon olcsó.
Egyetértek. Az a bajom csak, hogy amikor a draftolandó játékosokat néztem, hogy egyrészt hozni akartam egy picikét új nevet, másrészt, akit nem csak ismételgetünk, tehát Abdul Carter, aztán menjünk tovább, nem ezt akartam csinálni. Olyat akartam hozni, aki aktuálisan már ismeri a pozíciót, mert Carter ugye linebackerből alakul most át még egy pozícióba, ami amúgy meglepően jól csinálja. Ezzel úgy gondoltam, hogy hozzunk egy olyat, aki 3-4-ben akár tudod, a defensive tackle mellé, nose tackle mellé is fel tudna állni, és akár edge is tud lenni, tehát változatosságot tud adni, és relatíve jó formában van. És ezzel azt mondtam, hogy az Ohio State-ről is olcsó meg tudnád szerezni, hogy most egy trade-ről beszélnénk. Ez JT Tumualau, Ohio State-ről. Nem igazán vagyok egy nagy fanja, de szerintem, hogyha valaki ezt jól tudná kezelni, az egy Steelers vagy a Commanders, tehát Queen elsősorban. Szerintem ő nagyon szépen ki tudná hozni belőle a lehetőséget. Nagyon nagy testű. És egy picit a karjai szerintem nem annyira hosszúak, tehát én szerintem őt egy 3-4-be a nose tackle mellé, hogyha beraknád, az szuper lenne, de képes arra, mert nagyon robbanékony, hogy edge is legyen, tehát ilyen 4-tech, 5-tech akár, képes rá. És azt mondom, hogy változatosságot hozna, de nyomást mindenképp, és az már bőven elég. Akit még ide hoztam, az az Ole Miss, a Rebels csapatából, Prince Lumen-Manian, aki, igen, ő is inkább ilyen állásból érkező, nagyon erős atléta. És ő inkább ez a langalétább, tehát vékonyabb testalkatú, robbanékony játékos, amúgy meglepően tud kicsit úgy coverage-be is menni, meg futás ellen dolgozni. Az a véleményem róla, hogy azért hoztam őt ide, mert az a edge típusú test body type-ból, ő mostán a legjobb formában lévő. Mert lehetett volna idehozni Pierce-t, James Pierce Jr., de olyan formában van, hogy egyszerűen nem tudnám egy trade deadline-on most elhozni, hogy jövő héten kezd. Ez a két játékos, akire azt mondom, hogy Tomulau az, aki azt mondom, hogy őt be lehet rakni, rutinos már, Ohio State ismeri a dolgokat, sokat volt pályán, és jó a formája is, és a Rebelsnek az edge játékosa pedig az, akire azt mondom, hogy olyan formában van jelenleg, hogy berakhatom jövő héten, és remélem, hogy kitart ez a forma. Szóval ezzel hoztam ezt a két játékost, Tomulau inkább lefele megy egy picit, vagy stagnál, Umanmilyen pedig inkább felfele jön. És azt mondom, hogy én ezért választottam ezt a két játékost, tehát a Rebelsnek ezt az edge-ét érdemes figyelni, nem igazán jó ez az edge class, szóval ezért voltam gondban ezzel a poszttal, Bence. Tweenerek mindenhol ebben a klasszban, azt meg nem szeretem.
Hát mondjuk a Washingtonba pont írhet is akár egy ilyen, ha már Mike Parsons-t úgymond Dan Quinn teremtette, akkor
így van.
Igen, nagyon jó lenne ide egy Abdul Carter, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Következő. Cincinnati Bengals, szerintem nekik is kéne még az erősítés, ugye a mérlegük nem jó, de a játékuk alapján simán playoffba kell jutniuk, főleg az én elméletem alapján, hogy ugye az AFC mocsara az idén nem olyan erős. Hát több need is van, én most egy cornerbacket hoznék ide, aki nem más, mint JC Horn, aki ugye a Carolina-nak az a cornere, akit lehet, hogy sokan nem ismernek, mert mindig sérült, de egyébként, hogyha nem sérült, akkor szinte top 10-15-ös teljesítményre képes, ahogy ezt idén is teszi egyébként, nagyon jók az értékelései a PFF-nél is, meg szemre is tényleg az egyetlen üde színfoltja annak a Panthers defense-nek, és érdekes, hogy vele mit kezd mondjuk a Panthers, mert neki nyilván nem akarsz nagy pénzt adni, mert folyamat sérült volt, lehet, hogy neki jót tenne a környezetváltás, és hogyha egy félig meddig contendernél játszhatna, úgyhogy szerintem JC Horn akár mélységi, akár olyan szempontból is jó lehetne, hogy kezdő legyen, aztán persze a injury riziko az benne van, tehát reméljük, hogy idén talán összerakhatja egyszer az életbe. Illetve itt van még Greg Newsome nekünk, akit a Browns biztosan nem fog meghosszabbítani, mert egyszerűen képtelenség, hogy minden jó védőjüket meghosszabbítsák, úgyhogy szerintem Newsome nem lesz jövőre Browns játékos, mivel a Brownsnak is kb. Vége a szezonjának, ezért érdemes lehetne Newsome-ot értékre váltani, nem tudom, hogy mennyire trédelnének csoporton belül, ezért hoznám inkább Hornt így első számulag, Newsome-ot meg csak így megemlítve. Úgyhogy ja, én így erre gondoltam.
Jó, figyelj, szerintem ezek jó pikkek. A Newsome tetszene. És amit mondtál a Newsome úgymond összefüggésre, ez nekem tetszik. Érdemes itt apró pénzre váltani, hogyha tényleg nem igazán tudod már kihozni belőle, mert nem akarod nagyon nagy szerződéssel megdobni. Szerintem ez jó. JC Hornos dolog, figyelj, a Panthers úgy tűnik, hogy ez a rebuildjét újra kell kezdeni, tehát még egy rebuildből le kell fognia, akkor viszont meg kell szabadulni ezektől a kicsit rizikós játékosoktól, akikről nem tudom, hogy tudok-e majd rájuk építeni. Szóval nem tudom. Én most azt fogom mondani, hogy én a JC Hornost amúgy bepróbálnám. Tehát, hogyha én lennék az adott csapat, akkor JC Horn amúgy, hogyha jó formában van, most nem fogom azt mondani, hogy egy Pat Surtain, mert nem, de összességében tud ahhoz közeli szinten játszani.
Igen, és tényleg én nem gondolom azt, hogy most a Panthersnek JC Hornt kéne kitömnie, hogy aztán majd jövőre már a nagy szerződése megint megsérüljön, és akkor
talán még hiba is lenne. Így van.
Megint mindenki csak röhögjön rajtuk, tehát inkább most tényleg minden játékost, akit csak tudnak, értékre kell váltani, és JC Hornnak most ilyen pillanatban van értéke, de lehet, hogy jövő héten már megsérült, tehát hogy most kéne értékre váltani, és bármely cornerback needy csapatba illik egyébként, vagy illhet.
Jó, oké. Szerintem mehetünk a következőre.
College prospektet esetleg?
Jaj, college prospekt. Na látod. Oké. Hoztam két meglepetés embert, mert úgy gondolom, hogy a Bengalsnek inkább mélység kell ez a pozícióra, nem pedig lead játékos. Szerintem mint Turner, Britt, nagyon fiatal, rutin nem tudok hozni egy draftról, bocs, de úgy gondoltam, hogy nem akarok csúcs prospektet hozni, hanem inkább csak mélységi embert, akit oda tudok tenni, és inkább upside-ra menjünk ebben a helyzetben. Ezért hoztam egy játékost a Texasról, ez a J.D. Barron, aki elsősorban coverage-ben jó, és ez nagyon kevés most az ilyen corner, aki ebben nagyon-nagyon jó lenne, és nekem nagyon tetszik a Texansban, a Longhornsban játszik az ő szerepe, meg tudja fogni a wide receivereket, nagyon atletikus, nagyon szépen tudja fizikálisan dominálni az ellenfelét, nekem nagyon tetszik, most nem azt mondom, hogy csihipuh is, de Isten igazából ez a tipikusan rá tud járni az ember sarkára, hogy idegesítő legyen. A keze nem olyan jó, tehát nem olyan jól piszkál, de összességében ott van mindig, nem ad területet, jól követi le a játékost, és nagyon szépen tud coverage-ben váltani is játékosokra, szóval azt mondom, hogy J.D. Barron nem lenne egy rossz lehetőség arra, hogy a Bengals mélyítse ezt a pozíciót. A másik, akit hoztam, ez egy nagyon nagy sleeper, és nagyon megosztja a scouting közösséget, ez Jason Marshall. Nekem tetszik. Az év elején, még nyáron, amikor a Summer Scouting beindult, akkor mindenki azt mondta, hogy ez a srác, hogy gyakorlatilag UDFA szint. Én ma akkor megdobtam egy személy round 4 körüli grade-del, de eszméletlenül atletikus. Eszméletlenül atletikus, ami azért tudjuk, hogy cornereknél mennyire fontos. És ezt emelném ki az ő személyében. Atletikus, nagyon jók a paraméterek, összességében az a baj, hogy tud területet hagyni a játékosoknak, benne van a hiba ergo, igazi Gators játékos, de én úgy hiszem, hogy megint mélységet akarsz hozni, akkor szerintem Jason Marshall egy nagyon jó prospekt lehet neked, és ahogy mondom, szerintem az ő nígyük az inkább az, hogy mélység kell erre a pozícióra, mert gyakorlatilag szerintem nem tudnak odarakni cornerbackre. Szóval most olcsó játékosokat akartam hozni, Barron és Marshall szerintem egy jó választás lenne erre a pozícióra, hogy tényleg ne legyen akkora súly Taylor Britten vagy Turneren.
Igen, igazából egyetértek ezzel, hogy nem egy feltétlen óriási top játékos kell nekik, hanem tényleg az kéne, hogy mélység legyen, és hogyha esetleg a sérülés hullám beindul, akkor legyen kit berakni, legalább ne a quarterback-eken múljon. Úgyhogy egyébként adom a gondolatmenetedet. És hát akkor jöjjön talán a legérdekesebb kérdés, hogy a Dolphinsnak kell-e egy új irányító, Peti? És hogy milyen szempontból kell új irányító? Mert szerintem itt most azért két irányból is meg lehet közelíteni a dolgot. Egyrészt a Dolphins szerezhet új irányítót, hogy Tuában már nem hiszünk, és egyszerűen vissza kell vonulnia a sérülései miatt, és ennyi, igazából pont. Vagy lehet úgy gondolkozni a Dolphinsnál, hogy amúgy Tuában hiszünk, viszont gondolnunk kell arra, hogy minden évben lesznek hetek, amikor sérült lesz, ezért kell egy jó második számú irányító. Ugye ez egy hatalmas hiba volt idén tőlük, hogy nem, egyszerűen nem hoztak épkézláb backupot, amikor tudták, hogy Tua Tagovailoa a kezdő irányítójuk. Ugye most olyan szempontból gondolkodok, hogy a Dolphins trédelhetne egy olyan irányítóért, aki nem gáz, hogyha egy 3-4 hétre be kell, hogy álljon, és ha ne adj Isten, még talán ott igazán jól is néz ki, akkor vagy tovább küldhetik további értékért, vagy ha Tuával végül úgy alakul sajnálatos módon a dolog, hogy vissza kell vonulnia akár az agyrázkódási problémái miatt, vagy szimplán csak nem válik be, akkor pedig megvan az új irányítód. Ezért én úgy gondolnám, hogy a Dolphinsnak érdemes lenne oda csörögni megint csak Carolina-ba Bryce Youngért, mert a Mike McDaniel sémába és quarterback friendly játékba szerintem még Bryce Youngnak is lehet esélye, és érdemes lenne a Dolphinsnak megpróbálni, de akár még egy Mac Jones-ot is meg lehet próbálni, mert Mac Jones is a megfelelő rendszerben szerintem működőképes kéne, hogy legyen. Most nem arról beszélek nyilván, hogy ezeket a játékosokat azért hozod ide, hogy egyértelműen ők legyenek a kezdőid, de kell Tua mellé egy olyan backup, akiben van upside, és akivel el lehet lavírozni, mert el kell fogadni, hogy Tuával ez a szituáció, ami a szituáció.
Egyetértek, és ezt szerintem mindenki figyelembe kell venni most, hogyha én úgy gondolom, hogy én amúgy nem hoznám el Youngot ide. Szerintem ebben az offenszben nincs feltétlenül helye egy Youngnak. Miért? Mert ez az offense, Bence, ez nem szól másról, mint hogy speed, speed, speed. Tempó, tempó, tempó. Tehát nagyon gyorsan kell játszani. Nagyon gyors játékosok vannak. Itt szerintem Youngnak egy picit ez a lassú döntésképtelensége, stb. Ez inkább kvázi megtörné őt. Most tudom, hogy ez csúnyán mondtam, de neki egy olyan, én jobban el tudom képzelni Youngot egy olyan helyre kerülni, ahol ott a pakit, érezd jól magad. Kérem én is azt a 3 másodpercet, ez a lomha játékosoknak, mire felérnek majd oda. Most ilyeneket mondok, mint mondjuk a Rams, egy ilyet tudnék elképzelni. Akár még a Falcons offense-ben is szerintem ilyen szempontból jobban illene. Most csak példákat mondtam, nem ami egy picit árnyalja ezt az ötletet. Szóval én Youngot annyira nem szívesen hoznám ide. Értem, elérhető, és maga a talent az ugye tudjuk, mégis egy 1-per-1-et szereznél meg borzalmasan olcsón. Értem a gondolatot, de tudom, akkor inkább Mac Jones. De ő is az a baj, hogy nagyon lassú. Tehát ezek a Mac Jonesnak a csípője szerintem borzalmasan nem fog tudni fordulni arra, hogy shotgun, puff, mehet már rögtön a checkdownra. Nem annyira látom ezt benne. Tehát nem ilyen offenszből jöttek, mind a kettő Bama QB, sose, nem ez volt ott a cél, nem így működtek, nem vagyok ebben annyira biztos, hogy ez annyira jól működne, Bence. Ez most annyira nem győzött meg.
Na hát, és akkor kit hoznál te?
NFL-ből először?
Először akkor mondja egy NFL-et is, kíváncsi.
Jó, hát NFL-es. Az egyik az lenne, hogy ha úgy lenne, a Saints-nek a nyakáról megpróbálnám levenni Derek Carr-t. Esetleg őt megpróbálnám. Olcsó
de
lenne.
De várjál, ez nem működik, Peti, mert nem lehet. Kárnak azért van egy nem olyan drága, de egy komolyabb szerződés. Tehát olyan kell, akinek okay. Nem adsz egyelőre nagy pénzt, mert tulának odaadtad a brutális pénzt, ugye. Tehát,
okay, hogy akkor mondok meglepít erre. Az egyik megpróbálnám Sam Howell-t. Az egyik.
Aha, az jó.
Őszintén szerintem ő ebben jól illene. Képes játszani így. Ő sem az a hű, de gyors puff shotgun, aztán let's go, induljunk, nem ez. De közelebb áll, hogy ezt tudja játszani. Elgondolkoztam a Mikeny Pikiten is, nem tagadom, de nem igazán gondolom, hogy az ott megint, hogy működne. Hát kicsoda még. Most így betettél így a reflektorfénybe.
Jó, de... jó példák egyébként, tehát én is gondoltam Harvard-re, ja, mielőtt Jones elírtam.
Tudod, kit hoznék? Davis Mills. Uh-huh. Még ő lenne a másik. Őt annó írtam is, hogy én őt látnám legszívesebben Miami-ban. Mills egy jó QB. És nézzük, hogy milyen jó volt vele a Texans még a Stroud előtti időben. És tudod mit? Megértem a Texans, hogy ragaszkodik hozzám, mert szerintem, hogy 10 évig tökéletes csere QB lenne. Tehát ennek is van egy logikája. Elfogadom. És amúgy meg is hosszabbítanám Mills, hogyha rajtam múlna. Mert fontos az, hogy legyen most már egy jó csere QB-t, bármikor jöhet a sérülés. De hogyha már tudnék menni, pusolni valakiért, azt tényleg Davis Mills lenne, és talán még Sam Howell próbálnám meg.
Igen, egyébként Mills nyilván az eredmények nem jöttek, de jól nézett ki, amikor abban a borzalmas Texansban volt. Egyébként egy évre már meghosszabbították. Tehát, hogy ott el is indult okay. Ez a folyamat, hogy jó. Próbálják ott tartani. Nekem amúgy tényleg a Howell-el az a meggyőztél, mert ő azért mutatott dolgokat, és ha úgy van, még kicsit mozogni is tud, amit mondjuk ugye Mac Jones nem tud, úgyhogy...
Sokkal nem nagyobb, mint Bryce Young, de a drafton. Hát figyelj, itt gondolkoztam, és hozom először az honorable mentionemet, mert a büszke vagyok a pickemre, akit hoznék így első körben. Hogyha most lenne a trade deadline, én Garrett Nussmeyert hoznám. Az LSU-ból. Ő az a QB, akit nem tudsz annyira upside-ra draftolni, mert szerintem nincsen olyan hatalmas nagy upside benne. Az LSU irányítók most jól néznek ki, egyrészt veretlen most még Nussmeyer, ezt szeretném kiemelni. Ez egy jó dolog, tehát jó formában van. 18 TD, azt hiszem 6 interception, kit érdekel. A TD-k jönnek, és ez a lényeg, és összességében ez egy high pace offense, szerintem jól illene, mint stílus ide. Szóval Nussmeyer lenne az első, akiben még akár hosszú távon is lehet annyi upside. Viszont hoztam egy olyan játékost, aki most Heisman szinten játszik. Ez nem gás, mint Dion Gabriel. Gabriel egy érdekes prospekt olyan szempontból, hogy hát a harmadik programját fogyasztja, ugye a UCF-be kezdte, Oklahoma 2 év, és most az Oregonban brutálisan játszik, tehát még Bo Nixnél is jobb számokat hoz szerintem. 13 TD-je van, 3 interception, Oregon meg gyakorlatilag veri a legnagyobb programokat is jelenleg, tehát talán a legjobb offenzről beszélünk, és tudod miért hoznám őt? Mert az Oregonnak jelenleg van 2 darab elkapója, Stewart és Johnson, Tess Johnson, mind a kettő baromira gyors. Tehát pont ezek a gyors elkapókra kell időzíteni a passzaikat, és tudod, mi a legszebb az egészben? Miért fit ide Gabriel, Bence? Ugyanúgy madártestű egy picit, szóval tudjuk, hogy a kezelni, de a szép az egészben, hogy balkezes. Még a playbookot sem kell átírnod. Tökéletes. És most azt mondom, hogy én nem vagyok annyira nagy Dylan Gabriel fan, mert ez már a 6. éve amúgy college szinten, tehát jön ki fel a korból. Őt most megszerezed, megnézed, hogy tud-e valamit, és utána gyakorlatilag el kell, hogy dobd. Mert plafonon van. Nem tudsz vele mit kezdeni, itt már nincs player development ilyen korban. Szóval én most azt fogom mondani, hát szerintem idősebb, mint mondjuk egy Lamar, most csak mondtam, vagy egy Sam Darnold. Megint csak mondtam valamit. De tényleg nagyon-nagyon kezd belemenni a korba, tehát 23-24 körül lehet szerintem, amikor jönne a draftra. Szóval én most azt mondom, hogy Dillon Gabriel viszont ebbe a Miami Dolphinsba szerintem tökéletes lenne arra, hogy megnézzük, hogy túl képes-e még visszajönni. Erre az évre szerintem tök jó lenne, playbookot nem kell átírni. Szóval Dillon Gabriel, mit szólsz?
Igen, már 24 éves azt mondom, hogy jövő áprilisban, úgyhogy adom, tényleg az Oregon nagyon jól megy. Tudtuk, hogy jól fognak, de hogy ennyire azt nem. És ő illik ide, és hát a bal kéz az nyilván zseniális. Nussmeier nekem egyelőre egy kicsit ilyen inkonzisztens, azért sok a hiba, de a Dolphins pedig pont eddig arra épített, hogy az irányítótól vagy tulától inkább a stabilitás jön, tehát hogy lesz olyan meccs, amikor egy TD, de ne dobjon interception, tehát hogy pusztunk sokat, csak ne adjuk el a labdát. A Dolphins azért nagyon erre épít, és Nussmeier szerintem annyira erre még nem képes, de Gabriel abszolút álom fitnek hangzik, úgyhogy adom. És akkor az utolsó, amit hoznék, az a Chargers, mert szerintem a Chargers is idén bejuthat a rájátszásba. A legnagyobb need egyértelműen az elkapó, és nyilván most több játékosról is beszélhetnénk, szerintem, aki teljesen egyértelmű, hogy azonnal beléphetne. Hát úgymond első számú elkapó szerepbe, ez nem olyan első számú elkapó, mint Justin Jefferson meg Jamar Chase, de hogy a Chargersben az adott szituációban első számú target lehetne, az DeAndre Hopkins, aki egy teljesen kilátástalan Tennessee Titansben van, egy teljesen kilátástalan passzjáték mellett, de egyébként még mindig jó teljesítményre képes. Ő az elkapók, úgymond Derrick Henry-je, hogy minden évben várjuk, hogy most ez az utolsó év, és egyszerűen nem jön az utolsó év, tehát Hopkins még mindig bárhova kerül, legalább egy okés teljesítményre, mint első vagy második számú elkapó képes. Ide jönne a Chargersbe, meg lenne Herbertnek a szélen a biztos célpontja, nyugodtabban tudnak Quentin Johnston és Ladd McConkey is fejlődgetni, nem menne rajtuk akkora teher, úgyhogy szerintem parádé lenne, meg nem akarom mondani az egyértelműt, hogy ugye Mike Williams visszajöhetne a Chargersbe, ha már a Jetsnél létszámfeletti lett, úgyhogy ezért inkább Hopkins-t mondom, de azt se lepne meg, Peti, hogyha Mike Williams visszakerülne ide, csak basszus ide kerülne, és azonnal megsérülne, mert ők a Chargers, ez annyira szomorú.
De amúgy tetszenek ezek a pikkek. D-Hop nagyon tetszene, hogy végleg Big Marketnél lássuk. Ugye eddig játszott a Texansban, Cardinalsban, meg a Titansnél. Egy Big Marketban megnézném egy Los Angelesben, hogy mit lehetne még belőle kihozni. Ez mondjuk 5 évvel ezelőtt baromira jó lett volna szerintem. Uh-huh. De tetszik a D-Hop. A Mike Williams meg amúgy az a baj logikus. Ez a jó szóra. De egyetértek, viszont én egy picit olyan másfele mentem. A elkapóknál én úgy értékelem jelenleg, hogy ez a Chargers a rövid passzos játékokkal játszik. Ezért vannak Herbert számai a békaseggé alatt. És ez szerintem a sémából ez jön. És ezért én jaggépet akarok idehozni. Én még több jaggépet, akik tényleg szerintem ő ezt akarja játszani, és ez nincsen semmi gond. Harbaugh egyetemről jön, egyetemen ez teljesen jól működött. Itt vannak a checkdownok, itt vannak a screenek, hagyj menjünk, haladjunk 4-5 yardonként, eljutunk majd oda, aztán hogy valaki befutja. Ezt akarod játszani? Akkor legyen all-in. Én most ezt fogom mondani. Szóval most legyen az, hogy oké, megvan egy Ladd McConkey, aki amúgy, tudod, ez a... El tudnád velem hitetni néha, hogy ilyen tight end rútokat fut szinte csak. De oké, tehát értem, ő lenne ott szépen így a hashmarkok környékén. És hát ide kéne Luther Burden. Nem tudok elmenni a top wide receiver mellett nekik, mert őt beraknám gyakorlatilag az Y és McConkey közé X-nek, és szerintem tökéletes lenne. Ő is igazából egy slotnak lenne zseni, tehát McConkey helyén, de el tudom képzelni, hogy mind a két oldalra felállítom. Luther Burden gyakorlatilag szerintem annyi akkot hozott egyedül, mint nagyon sok college program összesen. Tehát őrületes a srác, nagyon erős, nagyon jól bírja a kontaktot. Ez lenne tipikusan az, akivel lehet haladni azokat a first down-okat folyamatosan szerezni. Nem red zone targetet akarok, mert az biztos, hogy Dubinsé lesz, meg a tight endeké, meg ehhez hasonlók, meg aki ott van magas ember. Be fogják küszködni valahogy. Ez a cél. Ezzel nincsen semmi gond. De akkor játsszuk így. Ez azt mondom, hogy Luther Burden nagyon jó lenne a Chargersben. Tehát jaggépet hoznék még ide. Még többet. Ha ez a séma, ez a rendszer, akkor legyen all-in. Szóval nekem ez a meglátásom. Akit még ide hoznék, az sokkal olcsóbb lesz. Nagyon hátul van jelenleg. Nekem az egyik kedvencem, az Berion Brown a Kentucky-ról. Ezt az elkapót figyeljétek meg. Magas, erős, nagyon erős. És meglepően szerintem olyan játékos, aki jól futja a rútokat, szintén oda lehet adni a kezébe a labdát, bármire tudod használni szinte, Én elsősorban úgy képzelem el, hogy szintén ez az erős jaggép, és ha választanom kell, megint mondom, ez alapján, logika alapján, annyi, hogy ő képes felállni XY elkapónak is, és ami szép az egészben, hogy a Red Zone-ban is használható, mert relatíve nem az a nagyon alacsony. Ugye K-jel a Kentucky-nek két nagyon jó elkapója van szerintem, az egyik ugye Brown, a másik K, mind a kettő menne, de nekem Brown amúgy fentebb van. Szóval most azt mondom, hogy ő lenne még ide egy nagyon jó kis opció.
Igazából minden szinten rájuk fér az erősítés. Meglepne egyébként, hogyha jövőre a Chargers megint az első körbe választani egy irányítót, vagy ilyen nagyon magasan, mert ugye McCanky szinte első körös pick volt. Uh-huh. De hogyha 10-15 környékén húznak, és Luther Burden még bent van, akkor viszont nehéz lesz már bent hagyni szerintem. Úgyhogy adom.
Hát szerintem ebben a klasszban Luther Burden szerintem megkockáztatom, hogy top 5-ben benne lesz szerintem. Én nem hiszem el ezeket a 20-as pikkeket, azt szerintem az emberek szíve akarja, hogy a kedvenc csapatához kerüljön, de Luther Burden kiemelkedik ebben a klasszban az elkapók frontján.
Hát meglátjuk, még sok idő van, de igen, Burden most abszolút az egyik legjobb elkapónak néz ki, meg fix első körösnek, aztán tehát, hogy most valaki top 5-ös lesz, vagy top 15-ös, azt most még azért nehéz megmondani.
Abszolút, abszolút. Na, akkor meg is vagyunk ezzel a kis gyakorlattal, menjünk tovább a következő kis rovatunkra. Bence, matchup, kedvenc matchupod?
Hát most meglepő módon a 7 órás sáv szerintem nem redzónos lesz, mert pocsék meccsapok lesznek kettő kiemelkedő mellett, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy párhuzamosan két készüléken nézze a Vikings Lions-t és a Texans Packers-t, mert az két olyan meccs lesz, ahol nem tudom, 4 contender, mondhatjuk ezt, Peti, vagy két contender, két nagyon erős playoff csapat játszik egymás ellen, tehát ez a minimum, és mindegyik nagyon jó offense szempontból nagyon jó meccs lehet, tehát sok pontos mérkőzések, szórakoztató focival, kimagasló teljesítmények. Nekem egyértelműen ez a két meccs lesz az, ami miatt várom a hétvégét, és akkor mondjál te is, és akkor majd még mondok egy-két érdekeset.
Igen, megnézzük. Nekem annyira nem pocsék ez a 7 órás sáv. Nekem az Eagles Giants tetszik. Nem kutya a Giants.
Hát te az Eagles, ugye? De viccelek.
Nem, de az Eagles is most esendő. És én azt mondom, hogy Barkley visszatér, meg kell nézni.
Ó, igen, jó, erre nem gondoltam, igazad, szóval Barkley miatt már érdekes, igen.
Ez ilyen kis revenge meccsnek is elmegy. A Patriots Jaguar szerintem meg kell nézni, Trevor Lawrence találkozik Drake May-jel. Uh-huh. Ez gyakorlatilag az a pont lesz, amikor a második meccsén kezdő Drake May lejátsza a pályáról. Amúgy a rosszabb túllal rendelkező Drake May lejátszhatja a pályáról gyakorlatilag az 1-per-1-es generational talent Trevor Lawrence, de tényleg az a Drake May-nek a fegyverei azok kb. 20-adrangúak Lawrence-hez képest, még a támadófal is, tehát egy rosszabb körülmények közül érkező May az le tudja eljátszani, seperni akár Trevor Lawrence-t, mert ez innentől fogva, ez Lawrence-nek a tesztje, mert Williams most elkapta. De jobb eszközei vannak valamennyire, picit Williamsnek, tehát itt bele tudunk mesélni dolgokat. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy ez lesz az, amikor oké, Lawrence, muszáj, valamit csinálni kell. Én csodálkozom, hogy még egyetlen a HC-jük megvan, de mindegy, ebben nem menjünk bele. Igen, a 7 órás sávban nagyon sok más nincs, amiért én is úgy nagyon-nagyon izgatott lennék. A Seahawks Falcons egy szórakoztató meccs lehet.
Hát igen, az két playoff közé csapat mérkőzés, csak most pont a Seahawks egy kicsit nem annyira érdekes, most háromszor kikaptak, Gino is most
igen.
Egészen szörnyen nézett ki végre valahára, mert amúgy tök jó kezdte a szezont, de amúgy a Falconsnak minden meccs érdekes most így, hogy Cousins beindulhatott, meg megy a futás.
Hát de este igen. Azért lesz egy Chiefs 49-es.
Igen, az lesz.
Gyakorlatilag előrehozott döntő is, mondhatni.
Lehet.
És ugye ott lesz egy Ravens Bucks.
Igen, azt én is ki akartam emelni, hogy most kettő meccs lesz hétfő és kedd éjjel.
Így van.
Egyrészt a Ravens Bucks, de hogy ott is két képernyőn, aki fel kell. Tehát, hogy a Chargers Cardinals is kapcsoljátok be, mert az meg rohadt szórakoztató lesz. Tehát a Cardinals minden héten hullámzik, és a pont most az a hét lesz, amikor jók, és ugye előző héten nem voltak jók, szóval most jók lesznek, ugye ez így működik. A Chargers pedig egy nagyon stabil focit játszik alapvetően Harbaughval, most egészségesebbek is lettek kicsit, mint eddig. Úgyhogy az is egy tök jó meccs lesz, a Ravens Bucks kérdése pedig szerintem az, Peti, hogy a Tampa Bay tényleg ott van a, a liga elitjében, Baker Mayfield tényleg ott van a liga elitjében, mert hogyha most esetleg a Ravens-t megvernék, vagy inkább csak úgy mondom, ha egy nagyon szoros meccset játszanának, ahol amúgy a Tampa offense jó lenne, már az is egy olyan jel lenne, hogy akkor a Tampát idén tényleg komolyan vesszük. Hát ha a Ravens nagyon veri őket, akkor meg be lehet megint mesélni, hogy jó, oké, azt a csoportot megnyerik, mert a Saints szétesett, a Panthers az XFL-be való, a Falcons meg a Falcons. Úgyhogy én itt ezt fogom nézegetni inkább, hogy tényleg a Tampa mire képes a Ravens ellen.
Ez fair point. Jó, akkor figyelj, nézzünk egy pici college-ot, mert figyelj, Bence, nagyon jó college hét jön.
Fán eddig a legnagyobb rangadók most lesznek, hogy mennyiségre.
Mennyiségileg, így van. Alabama Tennessee, nagyon-nagyon jó kis mérkőzése. Érdemes belekukkantani szerintem. Georgia Texas.
Előrehozott döntő, Peti?
Elődöntőnek minimum. Aztán még sorolhatnánk tovább, mert szerintem vannak még itt nagyon jó meccsek. Szerintem mindenképp érdemes belekukkantani a South Carolina Oklahoma-ba. Szerintem szintén nagyon jó mérkőzésről beszélünk. És még kinéztem egyet, ami szerintem szintén nem mondom azt, hogy kecsegtető meccs, mert túlzás, de szerintem láthatunk olyan prospekteket, akik szóba jöhetnek majd, és érdekesek lehetnek. De ettől függetlenül most, hát, merjem ajánlani?
Persze.
Hát, igen, jó. Hát továbbra is szerintem még meg kell nézni az Oregon-Purdue meccset. Az Oregonnál tényleg, ahogy már mondtam, olyan wide receiverek vannak, futók is jók, támadófal emberek egyenesen kiválóak. A védelemben is vannak jó játékosok. A Purdue-ban van egy nagyon jó tackle, akire érdemes odafigyelni. Kalapálás lesz, de a prospektek miatt, hogyha valakit érdekel a scouting, mindenképp érdemes megnézni.
Én még egyet írtam föl, szombaton 6 órás is ebből akartam egyet választani, mert ugye a többi meccs ez nem akkor lesz. A Miami Louisville, mert a Louisville bár nem olyan idén, mint kéne, azért nem egy annyira rossz csapat, a Miami pedig folyamatosan szorosan nyeri a meccseket, úgyhogy itt valamennyi upset potenciál szerintem van benne, de legalább szoros lehet. 6 órás is ebből már csak Cambor miatt is érdemes megnézni ezt a mérkőzést.
Így van, így van. Na, hát szerintem, Bence, fel is vezetjük a következő hetet. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatott minket. Bence, jó meccsnézést a jövő héthez. És hát, hogy ne felejtsétek el, továbbra is jönnek még az angliai mérkőzés. Ugye itt lesz velünk akkor ez a Patriots-Jaguars mérkőzés lesz, hiszen London csapata a Jaguars. Szóval ne felejtsétek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!